Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégem szabadúszó vállalkozó, és ez a definíció sokkal inkább életfelfogást, életmódot jelent, mint jogi státuszt. Látszólag hirtelen és bátran hoz életfordulatokkal járó döntéseket, de nem hebehúrgyaságból vagy érzelmi felindulásból, hanem azért, mert ahogy mondja, nagyon hisz a védőháló nélküliségben. Azt vallja, ha biztonságra játszana, ma nem tartana ott, ahol. És mi motiválja? Az idő. A saját magának megteremtett idő, ami neki többet jelent, mint a magasabb bevétel. Mert számára az az öröm, hogy élhet, hogy megélheti az életet. Mai vendégem Kárpáti Judit.
Sziasztok!
15 éve vagy vállalkozó, mégpedig egy hirtelen döntésből fakadóan. Mi volt ez a hirtelen döntés?
Talán nem is volt olyan hirtelen. Megfontolás volt mögöttem. Abban a korban voltam, amikor az ember már gyereket szeretne, és amikor elképzeltem, hogy én hogy leszek anya, akkor nem szerepelt közötte az a kép, hogy elkéreckedem a munkáról, a munkából. És ez annyira erős volt, ez az elképzelés, hogy én nem szeretnék elkéreckedni, hogy eldöntöttem, hogy akkor nem fogok munkahelyen dolgozni, hogy saját magam ura leszek.
Miért zavart téged az, hogy el kell kéreckedni? Ezt általában munkahelyen természetesnek veszik.
Bár addigra már 11-12 éve multinacionális cégeknél dolgoztam, soha nem voltam az a klasszikus munkavállaló alkat. Akár mondhatnám azt is, hogy én voltam a vállalati bajkeverő.
Ez mit jelent?
Azzal együtt, hogy nagyon úgy gondolom, hogy jól végeztem a munkámat, de nem kérdések nélkül, és nem a parancsokra vagy a kérésekre gondolkodás nélkül reagálva, és amikor én ezt eltökéltem, hogy nem szeretnék többet munkáján dolgozni, akkor én azt hiszem, hogy már tudtam, hogy amit összeszedhettem ezeken a helyeken, azt én megtanultam, és készen állok arra, hogy a saját eredendő szabadságvágyamat megéljem, és azt az autonomitást, amivel egyébként valószínűleg születtem, vagy amit magamba szívtam otthon.
Azt mondtad, hogy kérdéseket tettél föl. Megint azt kérdezem, hogy önmagában ez egy természetes dolog a munkahelyen. A proaktivitás jelének tekintik, aktív munkavállalónak, tehát ez nem egy katonai rendszer, egy vállalat.
Azt hiszem, hogy lehet, hogy már a válaszokra sem voltam elég kíváncsi. Ez azt jelenti, hogy készen álltam arra, hogy azt, ami az én utam, azt most már végre megkezdjem. Tehát az, hogy előtte 12 évig három különböző munkahelyen dolgoztam, nagy cégeknél, a legnagyobbaknál. Rögtön az első munkahelyem a Hung Expo volt, ahova úgy kerültem, hogy újságíró szakra jártam, és emlékszem pontosan, hogy a olajfestékes falra ki volt rakva egy tacepaó, ahol sajtóreferenseket kerestek. Abban az időben lett kereskedelmi televíziózás, és mindenki kereskedelmi tévébe vagy rádióba akart menni dolgozni, vagy írni akart magazinoknál, újságoknál. Én egyiket se éreztem annyira a magaménak, ugyanakkor mégiscsak ennek a közelébe akartam maradni. Kerülgettem, azt mondhatom 12 évig az írást, meg azt, hogy én azzal foglalkozzak aztán, amivel ma. És ez a Hung Expo hirdetés, ez magába hordozott nagyon sok mindent, hogy én ott sok mindent tanulhatok.
De csak gondoltad.
Ezt csak gondoltam. Ezek az ösztöneim voltak, amit lehet, hogy fogok még emlegetni, mert én nagyon sok mindent az ösztöneimre hagyatkozva tettem eddig életemben, és elég sok mindenki közül, de kiválasztottak és felvettek. 19 különböző kiállítás volt ott, ami azt jelenti, hogy azok különböző iparágak. Olyan volt, mint egy iskola, mint hogyha megtanulnék ott hirtelen nagyon sok mindent, nem csak a munkáról, hanem magamról, a készségeimről. És egy nagyon jó közegbe kerültem, ahol volt olyan kollega, aki hajlandó volt tanítani, aki a legjobb módon terelgette ezt a 21-22 éves énemet, és egy olyan főnök, aki meglátta bennem azt, ami érdekes, ami miatt engem olyan odavett. Inasével ezt elmondom, mert ez szerintem nagyon fontos. Engem arra tanítottak otthon, hogy bírjam ki egy kicsit, tanuljak, nézzek körül. Ezek az inas évek, ez a 2-3 év, amit eltöltöttem, ez pontosan ezt adta, és amikor azt éreztem, hogy tovább ez engem nem szolgál, fiatal vagyok, mennék, akkor védőháló nélkül, ahogy általában mindig szoktam, kiléptem. De valahogy soha nem kételkedtem abban, hogy aztán majd megtalálom azt, ami a következő lépés, és ez így is lett egyébként. Elég nagy váltás volt, mert a filmiparban landoltam az Intercomnál, ami akkor a fénykorát élte. És hát akkor jöttek a filmes évek, 4 év. 4 év az Intercomnál sajtómenedzserként, megint teljesen más tanulás.
Mit kell ezzel érteni?
Hogy így kérdezed, azt mondhatom, hogy ez mindig párhuzamosan futott egy iparág, és én magam. Hát minden egyes helyen magamról is rengeteget tanultam, illetve futott egy másik program, amiben néztem magamat, hogy ebben hogy működöm, én ebből mit tanulok, én hogy fogok tudni ebből a saját magam hasznára profitálni, aztán később valahogy egy ilyen harmadik szem ezt mindig figyelte, ebből mi az, ami majd az enyém lesz.
És amikor kiléptél a Hung Expo-tól, akkor ez a szem mit mondott? Mitől bátorodtál ennyire fel? Hogy egyszerűen kisétálsz az ajtón úgy, hogy nem tudod, hogy hova jutsz.
Ez egy nagyon jó közeg volt. Egy olyan közeget képzelje el, ahova bekerültem, és egyből megkaptam a konstrumát. A konstruma az az építőipar legnagyobb kiállítása volt, és még a mai napig is az. Egy rettegett Iván nevű projektvezetővel, akivel senki nem akar dolgozni, gondolták, hogy a kisnőt akkor bedobjuk a mélyvízbe, én nem tudtam, hogy félni kell, úgyhogy nem féltem. És akkor abból én nagyon sok önbizalmat merítettem. Ott az egy olyan közeg volt, ahol a sajtófőnökök azok olyan nevek voltak, mint a Hardi Mihály, vagy az Albert Györgyi, aki a Budapesti Nemzetközi Vásárnak volt a sajtófőnöke, és minden nap, amikor véget ért a 10 napos kiállításnak egy-egy napja, akkor elmentünk a városba inni. És akkor vele egy csomó más embert ismertem meg. Általa szereztem például egy munkát a munka mellett, és akkor itt már az újságírásra kicsit átvezettem ezt, mert beültünk inni, és ott volt egy ember, aki az ő barátja volt, és keresett valakit, aki olvasó szerkesztője lesz a Budapesti Iparkamara lapjának. Én azt gondoltam, hogy erre én alkalmas lehetek. És akkor én ezt elvállaltam.
Tudtad, hogy mit jelent az olvasó?
Hát nem, fogalmam kellett, sem volt. Hát jártam ugyan újságíróiskolába, ezt tanultam, de mivel 10 éves korom óta írtam, én úgy gondoltam, hogy biztos felfedezem a hibákat, ezt képzeltem erről. És akkor lett egy mellékállásom, hozzáteszem, onnantól kezdve mindig volt. Tehát minden munkám mellett volt valamilyen másik munkám.
És ez miért volt egyébként?
Nem tudok neked erre egészen pontos választ adni. Én azt hiszem, hogy ez valami otthonról hozott tetrekészség. Hogy mindig keressük meg a lehetőséget, használjuk ki a lehetőségeket.
De milyen nagyon aktív családban öttél fel?
Nem az aktívság erre a jellemző. Egy szót mondok, amit nem olyan rég fedeztem föl, és ami jellemző arra a háttérre, ahonnan jövök, hogy életfegyelem.
Na csak, ez mit jelent?
Készülni arra, amire nem tudjuk, hogy készülhetünk-e. Én zsidó vagyok, ez a hátterem, és ezt hozom otthonról, hogy készülni kell a kiszámíthatatlanra, dolgozni kell, meg kell tenni, amit lehet, tervezni.
Na várj, egy picit azért ez a vállalkozások életében ez elég izgalmas, hogy készüljünk a kiszámíthatatlanságra. Ez hogy néz ki? Hogy lehet felkészülni arra, ami kiszámíthatatlan?
Arra kell készülni, hogy történhet olyan, ami nem rajtam múlik.
Igen.
És legyek én akkor is képben, legyek én akkor is a saját eszközeim, a saját készségeimnek a tudatában és birtokában. Ezt úgy tudom edzeni, hogyha többféle dolgot csinálok, kipróbálgatom magam. Nem félek belevágni új dolgokba, nem félek otthagyni egy munkahelyet, akkor, hogyha nincs másik.
Én ezt úgy fordítom le akkor, hogy te nem hagysz ki lehetőségeket.
Ezt azt hiszem, hogy ezt helyben hagyhatom, vagy jóváhagyólag azt mondhatom, hogy igen. Én érzem, hogy mikor van egy lehetőség, és akkor én ezt megpróbálom, megteszem, amit lehet.
Most nagyon divat az önismeret. Számodra ez mit jelent ebben az összefüggésben, ahogy erről beszélgettünk?
Nekem nem volt más módom az életben, mint hogy megpróbáljam megismerni, hogy mi vagyok és ki vagyok.
Hogy érted ezt, hogy nem volt más módod?
A családomnak egy elég nehéz sorsa volt, megrázkódtatásokkal teli, és ezt én is egyeneságon kaptam, mindenféle feldolgozás nélkül.
Ez a szociális, vagy az említett...
Az említett háttér, igen, az említett háttér, és az ebből adódó nagyon sok nehézség. Egy biztos jó családból származom, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy nehéz anyagi körülmények vagy szociális körülmények között éltem, hanem azok a megrázkódtatások nagyon erős hatással voltak az én életemre is, és hát ezt például abban is megnyilvánult, hogy én író is vagyok, amellett, hogy újságíró, hogy elég későn kezdtem el írni, mert nem hittem el, hogy nekem ez az utam, és ehhez el kellett jutnom, meg kellett ezt engednem magamnak, ehhez viszont tanulni kellett magamról. Én ezt az önismeret szót nem biztos, hogy olyan gyakran használnám, jobban...
Hát kicsit el van koptatva.
Igen, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk magunkról, ha ismerjük a családunk hátterét és gyökereit, és ezt fejtjük föl, akkor egy csomó motivum kibomlik.
Sose volt benned harag a világ ellen?
Kellett, hogy legyen ez a fázis, tehát nagyon, nagyon sok fázison mentem keresztül, és a mai napig feltámadnak bennem ilyenek, de ennek meg kell történnie. Haragudni néha kell, ez egy fontos dolog szerintem, de hogy annak el is kell aztán múlnia. Utána megértem, hogy mi történt, és a harag az nem egy előrevívő dolog egy idő után.
Akkor mi a haszna? Azt mondtad, hogy haragudni néha kell.
Kell az a dac, talán lehet, hogy úgy nevezném. Az a dac, az azért benne van, Dafke, hogyha így is mondhatom, az annak kell lennie. De hát,
motiváció?
A motiváció az, hogy azáltal, hogy tudom, hogy ki vagyok, honnan jöttem, én tudom azt is, hogy mit kell csinálnom, mi az, ami az én dolgom. Felismerem, mi a tehetségem. Hát ha az, és felismertem, akkor miért is csinálnék bármi mást, és akkor néha vannak helyzetek, ahol igenis segít az, hogy hiszen kinek egyenes az útja, kinek nincsenek nehézségeim, kinek ne tennének keresztbe néha. Olyankor kell ez a Dafke.
Korábbi vendégeim közül számosan dolgoztak multinacionális cégeknél. Ők elmondták, hogy mit hoztak ebből a világból. Nem nevezték haszontalannak, csak azt mondták, hogy nem az ő világuk, mint kiderült. Neked mit hozott ez a világ?
Hierarchia. Megtanultam azt a terminológiát, amivel aztán én tudok dolgozni, tudtam dolgozni úgy, hogy nem én vagyok az alkalmazott, hanem én egy vállalkozó vagyok, aki kiszolgálja ezeket a nagy cégeket. Megtanultam, hogy kell, milyen nyelven beszélni ott, mire van szükségük. Mi az a, mondhatom így bátran, hogy parasztvakítás, amivel ott meg tudom mutatni, hogy az érték, amit én tudok adni, azt érvényesíteni tudjam.
Nem érezted meg a soha, amikor később vállalkozóként dolgoztam multicégeknek, hogy ki vagy szolgáltatva?
Mondhatnám úgy, hogy a magánéletem és a munkaéletem valahogy úgy alakult, hogy nem nagyon volt nekem ezen időm töprengeni, hogy én most féljek, vagy megijedjek ettől. Ahogy eldöntöttem ezt, hogy ott hagyom a multivilágot, úgy ez be is következett, hogy anya lettem még hozzá úgy, hogy egyik nap felmondtam, és a másik nap egy pozitív teszt volt a kezemben. Ezt senkinek tanítottam évekig, senkinek nem javasolnám ezt a vakmerőséget, saját magamnak igen, mert én nagyon hiszek ebbe a védőháló nélküliségbe, soha nem tartanék itt, ha még ott ügyeskedek a gyessel. Én egyszerre hordtam ki egy fiút, és egy vállalkozást kezdtem. Tehát, hogy azon a napon, ahogy terhes lettem, én már a saját magam ura voltam, és 9 hónapos terhesen a Vürtöt, ami egy hatalmas világkoncern, győztem meg, hogy dolgozzon velem, és 10 évig voltak az ügyfeleim. Hát úgy mentem szülni, hogy dolgoztam, és másnap, hogy megszületett a fiam, is már a telefon a fülemen volt, mégis milliószor szabadabban éltem, mint hogyha dolgoztam volna, vagy akár gyesen vagyok.
Hát ezt akartam kérdezni pont, hogy ezek szerint minden percet foglalt volt. Hogy jutott időd a gyermekedre, a fiadra, amit mondtál, hogy nem szeretnél elkéretőzni? És jön, nem akarnék ezzel a klasszikus kérdéssel, hogy magánélet, munka, de hát mégiscsak egymagad vagy, csak az van, amit te megtermelsz, és ott van a gyerek még, akivel sok időt kell tölteni.
Én rengeteg időt töltöttem a fiammal. Ez egy tanuló pénz volt, ez egy iskola volt, amiben igenis meg lehetett ezt tanulni, hogy én azt hiszem, hogy 3 éves koráig egyszer sem hagytam úgy, hogy bárki másra, hanem már mint arra gondolok, hogy aludni éjszakára, de hogy minden nap nekem az volt az ideám, hogy én fogok érte menni, és én fogom elhozni és vinni. Ez többé-kevésbé megvalósult. Amikor ő aludt, akkor nagyon sokszor akkor dolgoztam, de én bevallom nem voltam az, aki a saját maga rovására, meg körme szakadtáig melózik, hanem a mai napig azt vallom, hogy legyen kevesebb munkám, de ezt tudjam alaposan megcsinálni, és az értékemet kérjem meg, és ne pedig aprózódjak el, és dolgozzak millió helyre, és a pénz legyen az egyetlen tényező. Az idő a számomra nagyobb érték. Én mindig arra törekszem, hogy legyen egy vagy két nagyon jó ügyfelem, hosszú távon dolgozzak velük, de az övék legyek. És az, hogy az övék vagyok, az nem azt jelenti, hogy az időm is az övék.
Hát pedig ez a szakma azért erről szól, hogy az idődet adod bérbe, nem?
Igen, de hát hogyha olyan értékű munkát, a munkámnak az értéke, amit én teremtek, az olyan, hogy abból én azt meg tudom magamnak teremteni, amire szükségem van, akkor én nem akarok a többnél is többet. Tehát én nem vagyok a vállalkozó, az építkezik, én szakértő vagyok.
Ez egy fontos különbségtétel, mert akár melyik vállalkozó vendégemtől kérdeztem, azt mondták, hogy a növekedés az a vállalkozás alapformája. Növekedés nélkül nem marad talpon egy vállalkozás. Te hogy tudsz talpon maradni?
Akkor? Hát, hogyha engem vállalkozásnak tekintünk, akkor azt hiszem, talpon tudtam maradni.
Nem tudunk másnak tekinteni.
Igen, hiszen ez egy forma, egy vállalkozási forma, hogy számlázok az ügyfeleimnek.
Hát meg egy lét.
Egy lét, amiben az az érdekes, ugye én újságíró vagyok, és író. Szép író és újságíró. Ipari és technológiai újságíró, emellett író. Ezek közötti átjárás nekem nagyon fontos. Nekem idő kell, hogy írjak. Az idő az nekem, ahogy említettem, is sokkal többet ér, mint az, hogy még két ügyfelem legyen, és ezáltal növekedjek. Én látom a növekedési potenciált az írásban is. Mert azt tervezem, ez a stratégiám, hogy egy napon már azon lesz a nagyobb hangsúly, és abból fogok megélni. És ezt tudom, hogy ma nagyon merész ide, hogy valaki eleve újságíróként megél, azt gondolja, hogy íróként fog megélni, de én ezt is otthonról hozom, hogy nagyot kell álmodni, nem ilyen kicsit.
Nagy álmok, ha valamiért nem sikerülnek, sokaknak kedvét szegi. Tehát nem olyan egyszerű azért az álmokat megvalósítani.
Nekem van egy olyan hátterem, ami megint csak erre tudok visszanyúlni. Nekem az iparban, az iparkultúra az nagyon sokat jelent nekem. A dédszüleim, az ükszüleim innen jönnek. Az én dédnagyapám az Galíciából, Lengyelországból a 900-es évek elején lengyelként idejött Budapestre, és itt épített egy új életet magának. Ezt az életet bátorsággal tudta csak megtenni. Amikor innen mennie kellett, mert itt nem volt maradása, akkor elment Kanadába. És ez már a harmadik ország volt, ahol élt, ahol aztán meg is halt. Én azt hozom, hogy bele kell vágni a dolgokba, és tenni kell, igen, és szorgalmasan, de kihasználva a szabadidőt, és élni, és élvezni azt, ami az élet. Én nekem az egy elemi dolog, hogy én élhetek. Mert hogy a családomnak sok tagja nem tehette ezt meg, és én ezt kielvezem, és én ezt élem, hogy ez egy szintén mai terminológia, én ezt megélem, hogy nekem megadatik, hogy élhetek. És
hogy érted, hogy nem tehették meg?
Megölték őket a holokauszt során, ők nem tudták végigélni az életüket. Én nem ismerem a nagyapámat, hát ő 35 évesen meghalt, és se az apám nem ismerte, se én. Azt se tudjuk, hogy pontosan hol halt meg. Ezt tudatosítva...
De ezt egyfajta ajándéknak tekinted akkor, amiben részed van?
Mára már igen. Azt gondolom, hogy nem azért születtem, hogy elpocsékoljam a napjaimat, az éveimet és a tehetségemet. Nekem azt ki kell használni. Én, ha tudom, hogy mibe vagyok jó, akkor azért vagyok, hogy ezt csináljam, éljem és tegyem.
Most néhány perc zene, aztán folytatjuk a beszélgetést Kárpáti Judittal.